egyértelműen látszik, hogy a hirdetők, a marketingesek, azok elkezdtek úgy tekinteni a podcastre, mint egy lehetséges hirdetés szállító médiumra.
Hát ugye 1,5 millió, ez a podcast fesztivál igazából, a Csermi Ákos konferencia, ez a 1,5 millió, ez itt nagyot ment.
Tehát fiatalok, városiak, gazdagok. Nagyjából így lehet leírni a podcast hallgatóknak a jellemzőit.
A podcast az gyakorlatilag, kimondom, a TV versenytársa lehet, épp úgy, mint az újság versenytársa, épp úgy, mint a streaming versenytársa, mikor, mire van igény. Kialakult egy nagyon komoly szupertartalomfogyasztó réteg.
Hogy a három bár az, ami előre viszi a podcastet, mégpedig a bárhol, bármikor, bármit tudok hallgatni.
Egy szóval lehet összefoglalni, hogy ezek az emberek ilyenkor valamiféle közszolgálatiságot várnak el a podcasttől.
Műsorvezető által elmondott hirdetések vagy reklámok, azok a leghatékonyabbak. És jöjjenek a hirdetők, very, very welcome, mindenkit nagyon-nagyon szeretettel várunk ennél a médiumnál.
Sziasztok! Ez itt a Research & More, az NRC piackutatási podcastje, ahol kutatásról, insightokról, társadalomról, élményekről és kutatói tapasztalatokról is beszélgetünk. A mai témánk az IAB által megrendelt podcast kutatás legfrissebb eredményei és a podcast fesztiválra készített NRC kutatás adatai, amelyről Román Balázzsal, a Beaton alapító és kreatív producerével és az IAB Hungary Aurea munkacsoportjának a vezetőjével fogunk beszélgetni.
Sziasztok!
És Sági Ferenc kutatási igazgató kollégámmal.
Sziasztok!
Szintén átbeszéljük a kutatás eredményeit. Balázs, kezdjük azzal, hogy mi a podcast?
Amikor a podcast definícióját kérdezik tőlem, akkor erre általában egy viszonylag egyszerű választ tudok mondani. Audio formájú, tehát elsősorban a fülünknek szóló médiatartalom, amit on-demand módon le lehet tölteni az internetről, tehát amikor és ahol te el akarod fogyasztani ezt az adott tartalmat, azt ott és akkor meg tudod tenni. Nagyjából ez szerintem a podcastnek a definíciója, vagy az én értelmezésembe ez.
Tehát végül csak a podcast az, amit hallgatunk alapvetően, is nem
elsősorban nézünk. Az, tehát mi azt szoktuk mondani, hogy audio first. Tehát, hogy elsősorban audio anyagokat tekintünk podcastnek. Elég gyakori az, hogy egy podcast gyártó YouTube-ot, vagy a YouTube-ot is használja arra, hogy a műsorját terjessze, tehát azt a lejátszót is használja, és természetesen ennek következtében vannak olyan hallgatók, akik a YouTube-on hallgatnak, és vagy nézik az adott műsort is, nyilván attól függően, hogy lehetőségük van-e nézni a képet, és van-e egyáltalán valami olyan kép azon az adott videón, amit érdemes nézni.
Ugye 2 évvel ezelőtt már felmérte az NRC a podcast piacot, és nagyon örültünk, hogy most 2 évvel később újra mi tehettük meg ezt a felmérést, és ugye hát látszik, hogy ez egy eléggé változó, dinamikusan változó piac. Hol tart most ez? Mekkora penetráció?
Hát én elmondom, hogy hol tart, és a számok tekintetében pedig majd átadom a Ferinek a lehetőséget. A piac az elképesztő dinamikusan fejlődő állapotban van. Annó azt mondtuk 2 évvel ezelőtt, hogy ez egy csecsemő korban lévő médiapiac. Most azt mondom, hogy ez már egy iskoláskorú gyerek, még mindig nem felnőtt természetesen, és még csak nem is késő kamasz, de már mindenképpen jól látszik a piacnak a működési keretei, jól látszódnak. Már van tetemes mennyiségű pénz, ami hirdetői pénz, ami erre a piacra áramlik, hát a tetemes mennyiség azért az egyébként így erősen relatív nyilván, de hogy egy 425 millió forint áramlott 2022-ben erre a piacra, tehát azért ez már egy látható összeg még akkor is, hogyha meglehetősen pici.
Ilyenkor érdemes azt mondani, hogy hányszorosára nőtt a piac
2021-hez képest. Nem is 2 év, tehát hogyha most a hirdetési tortát nézzük, akkor a 121%-kal nőtt 2021 és 22 között, tehát 192 millióról lőtt 425 millióra a piac. Tehát egyértelműen látszik, hogy a hirdetők, a marketingesek, azok elkezdtek úgy tekinteni a podcastre, mint egy lehetséges hirdetés szállító médiumra. ez nagyon üdvös, ennek nagyon örülünk, de ennek nyilván van egy olyan nagyon egyértelmű és fontos oka, hogy a hallgatói oldalon is, tehát a fogyasztói oldalon is elképesztően nagyot nőtt a podcast piac 2021 és 23 tavasza között, amikor is ugye ezt a két fogyasztói kutatást csináltuk, és akkor ennek kapcsán Ferinek át is adom a lehetőséget, hogy elmondja a főbb számokat.
Hát ugye 1,5 millió, ez a podcast fesztivál igazából, a Csermi Ákos konferencia, ez a 1,5 millió, ez nagyot ment. Az egyik legnézettebb és leghallgatottabb podcast ez a Friderikusz podcast, de hogyha megnézzük a Friderikusz lyukat, akkor önmagában az le tudja fedni ezt a 1,5 milliót, tehát hogy itt azért tényleg olyan emberekről beszélünk, akik hallgatnak valamilyen podcastet, ami nem feltétlenül csak és kizárólag a Friderikusz, sőt, szóval 1,5 millió. Ugye 2021-ben mi a heti hallgatókra mértünk 12%-ot, akkor kommunikáltunk 800 000 főt, most ez 8%-ponttal emelkedett két év alatt, 20%-ra. És tudjátok, ez úgy van, hogy amikor a piackutatók ilyen 8%-pontos emelkedéseket mondanak, akkor sokan így nem értik, hogy akkor mi is ez az óriási hype. Hát ez egy duplázódást jelent két év alatt igazából. És nem tudom, mennyire mehetek bele a számunkba, de hogy a Balázsnak volt egy ilyen mondat, hogy elképesztő dinamikájú a podcast piac növekedése. Most ezt a 8%-pontra ugye lehetne azt mondani, hogy nem is olyan elképesztő ez a dinamika, mert hogy csak 8%-pontot nőtt. De ami nagyon fontos szerintem, hogy ez a 20% azért egészen másképp viselkedik már, mint 2021-ben viselkedett, mert nagyon megnőtt a hallgatott podcasteknek a száma, nagyon megnőtt a egy héten podcast hallgatással töltött idő is, és akkor én csináltam csak egy ilyen kis KPI-t, amit nem tudom, hogy bemutatta, de szerintem az nagyon jól megmutatja, hogy tényleg mekkorát ment a podcast, és ez az elképesztő dinamizmus, az tényleg micsoda dinamizmus. Tehát képzeljük el, hogy van Magyarországon 10 millió fül, és az hallgatott 2021-ben podcasteket. És csak egy ilyen kis vicces KPI-t számoltam ki a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy akkor 2021-ben 196 millió percnyi podcast puffant el a magyar fülekben. Értitek? 2023-ban ez a szám 510 millió perc. Ugye érezzük, hogy ez a 8%-pont, meg a mögötte lévő számok még micsoda dinamikát növeken. Tehát hogyha mondjuk abban mérnénk itt a podcast piacot, hogy akkor ez a hallgatott percek száma mekkora, akkor ott egy háromszeres szorzóról tudunk beszélni. Tehát tényleg megjelent a fogyasztói oldalon egy ilyen nagyon komoly volumenben a podcast. A volumen alatt most ugye a penetrációt is értem, a hallgatott podcastek számát, az időt, és így tovább.
Tehát többen többször hallgatnak podcastet. Igen.
És ami még szerintem nagyon fontos, de nyilván erről is egymás között is sokszor beszéltünk, meg már a különböző ilyen szakmai eseményeken is ez többször elhangzott, de azért fontos ezt megerősíteni, tehát heti rendszeres hallgatóból van 1,5 millió, akik 5,6 órát hallgatnak hetente műsorokat, és átlagosan sok műsort hallgatnak.
Hát, 2-3-at, igen.
Tehát ilyen 3, általában 3 műsort hallgatnak. És ami még nagyon fontos, hogy kik ezek az emberek. Ugye eredendően azt gondoltuk, hogy ahogy nő a podcast hallgatóknak a köre, a rendszeres hallgatók köré, úgy lesz egyre demográfiailag heterogénebb ez a közösség. És nem ez történt, hogy kvázi felhígult volna ez a közönség, hanem egyre még jobban megerősödtek azok a demográfiai mutatók, amik marketing szempontból, hangsúlyozom, marketing szempontból mindenképpen egy erős fogyasztói réteget jelentenek. Mik ezek a demográfiai szempontok, vagy ezek a mutatók? Az egyik az, hogy ez egy jellemzően városi közönség, tehát felülreprezentáltak a városiak, felülreprezentáltak a fiatalok, nagyon erősen felülreprezentáltak, a 18-29 éves korosztály elsősorban, és felülreprezentáltak a legmagasabb jövedelmi szegmensbe esők. Tehát fiatalok, városiak, gazdagok. Nagyjából így lehet leírni a podcast hallgatóknak a jellemzőit.
És hogyha megfordítom, akkor lényegében ez az a csoport, amit más csatornákon talán kevésbé lehet elérni hirdetői szempontból?
Ezt ugye a mi kutatásunk kevéssé mérte föl.
Akkor nézek a Ferire.
De a Feri biztos, hogy tudja. Egyébként a megítélésünk az, hogy igen, meg a visszajelzések, a hirdetői visszajelzések is azt mutatják, hogy nagyon nehéz. Tehát vannak rétegek, amik gyakorlatilag kiestek a klasszikus média csatornákból, hát nyilván vannak módszerek azért, ahogy őket is el lehet érni más módon, de hogy podcasttel nem csak az a lényeg, hogy el tudod őket érni, hanem át tudsz adni nekik olyan üzenetet, amit másút nem fogadnának be, nem figyelnének rá annyira oda.
Ez már egy másik kérdés, igen. Tehát, hogy én azért is vitatkoznék egyébként, igen, amit írtál a célcsoportot, vagy amit leírtad a célcsoportot, vagy a podcast hallgatóknak a demográfiáját, az tök jó, egyébként bejött ugye a 40-49 is, és szerintem az, hogy ők ilyen demográfiával bírnak, az is magyarázza azt, hogy például ebben a KPI-ban, amit most itt előadtam, ugye ebben egy háromszoros növekedés van. Ez a magasan edukált demográfiai csoport az, aki viszonylag könnyen hoz vásárlói döntéseket, például az FMCG piacon is. Ezt csak azért mondom, mert szerintem a podcast egyik sikerében az is benne van, hogy az újonnan belépők, és hát vannak azért bőven, ezek az újonnan belépők nem azt az utat járták be, amit egyébként az újonnan belépő fogyasztók beszoktak járni, hogy akkor ismerkedünk, eltelik egy kis idő, hanem sokkal gyorsabban gyakorlatilag magukévá tették ezt az egész podcast műfajt, és az átlagban már az új belépők, tehát ezekben az átlag emelkedésekben, amikről beszélünk, az új belépők pont olyan vaskosan benne vannak, mint az ős podcastesek, akik alatt ugye itt a 2021-es hallgatókat értjük. Amivel viszont nem teljesen értek egyet, hogy ezek az emberek azért most nem azt csinálják, hogy minden médiatípustól eltávolodnak, és akkor podcastet hallgatnak, vagy általunk nagyon innovatívnak és fancy-nek tartott médiaplatformokon vannak ott, egész egyszerűen sokkal jobban differenciálnak, tehát igenis kiveszik a lineáris tévéből azt, ami nekik kell, és nem feltétlenül a hiteles tájékoztatás az például, amit kivesznek a lineáris tévéből, majd erről is fogunk beszélni, gondolom, hogy ezt például már a podcastből tudják kivenni, de ez a réteg azért olykor egy kis trash reality-re is vágyik, és meg el van a betélkedőkkel is a lineáris tévében. Sőt, torrentez is kisép úgy, és egyébként ez az a réteg, akinek csak a Netflix előfizetése van meg, hanem kapásból és csípőből előfizetett a Sky Showtime-ra, tehát hogy ezek az emberek nagyon differenciáltan fogyasztanak médiát. Egész egyszerűen a podcast az gyakorlatilag, kimondom, a TV versenytársa lehet, épp úgy, mint az újság versenytársa, épp úgy, mint a streaming versenytársa, mikor, mire van igény. Kialakult egy nagyon komoly szupertartalomfogyasztó réteg, aki maga hangulatának, a maga élethelyzetének megfelelően kiveszi abból a média platformból azt a tartalmat, amit neki kell, és a podcast ebben tök jól be tudott épülni. Én ezt így látom.
De hát akkor lényegében versenyez a többi csatornával, és ugye amikor én is készítettem a interjúkat, készültem a felmérésre, akkor én úgy fogalmaztam meg, hogy a három bár az, ami előre viszi a podcastet, mégpedig a bárhol, bármikor, bármit tudok hallgatni. Viszont, ha jól értem a Feri, akkor ez a szuperfogyasztói csoport, ez lényegében beilleszti azokhoz az időszakban a podcast hallgatást, amikor neki a legkényelmesebb és a legnagyobb értéket tudja képviselni. Mik ezek az idők? Mit mond a felmérést? Mikor hallgatunk podcastet?
Alapvetően az olyan tevékenység közben hallgatunk podcastet, amikor a szemünket nem tudjuk használni médiafogyasztásra. Ugye, hogyha kiindulunk abból, hogy ez a közönség vagy közösség egy szupermédia tartalomfogyasztó és egy rendkívül tudatos média tartalomfogyasztó, és ez nagyon fontos, szerintem kulcs szó szerintem ez, hogy tudatosan választja ki azt, hogy neki mikor, mire van szüksége, és hogyha ilyen, akkor azt mondja, hogy ő azt az időt, amit amúgy nem tud a szemével média fogyasztani, tehát az alatt nem tud fogyasztani, nem tud filmet nézni, nem tud újságot olvasni, nem tud online felületet nézni, stb. De nem akarja elvesztegetni ezeket az időszakokat sem, vagy ezeket az időket, akkor ő ezekben a pillanatokban, órákban podcastet tud hallgatni, de nem, és akkor itt most a jellemző tevékenységekre természetesen kutatásba is rákérdeztünk, de ezek általában azok a tevékenységek, amit valamilyen szempontból mindenféle ilyen kognitív bevonódás nélkül végezhetőek el, tehát közlekedés, legyen az tömegközlekedés vagy vezetés, házi munka, kerti munka, otthon elvégzendő bármilyen feladat, sportolás, tehát olyan dolgok, amit még egyszer mondom, tehát amikor a szemünk foglalt, de közben szeretnénk valamilyen médiát fogyasztani, értékes tartalmat.
Mondtad ezt az értékes tartalmat, pont ezt akartam kérdezni, hogy miért ezt választják, mert hogy érték és miben érték az értékes tartalom nekik? Mit mondanak a kutatási eredmények?
Van a kutatásban egy olyan válasz egyébként erre vonatkozóan, vagy egy olyan kérdés, ami arról szólt, hogy ítéli meg a podcastet, és akkor abban volt valami olyan válasz lehetőség, és elég sokan megjelölték, mint podcastra jellemző tulajdonságot, hogy általa fejlődök, általa hasznosabb leszek, intelligensebb leszek, most nem emlékszem pontosan, hogy volt a megfogalmazás, de a lényeg az, hogy ezektől a műsoroktól, meg ezektől a tartalmaktól azt várják a hallgatók leginkább, hogy fejlesszék őket, tanulhassanak belőlük, tehát mindenképpen egyfajta intellektuális plusz szeretnének ezektől a műsoroktól kapni, vagy ezektől a tartalmaktól. Természetesen a szórakoztatóság, az, hogy jól érezzem magam közben, azért egy fontos jellemző, de azért elsősorban úgy tekintenek rá, mint amitől többek lesznek.
Hát igen, a Podcast Fesztiválra készült kutatásban egyébként csináltunk egy szemantikus differenciált, ami ugye nagyon egyszerűen az a kérdéstípus, amikor két végpont között, vagy két ellentétpont, két pólus között kell elhelyeznünk egy adott műfajt. És ugye hát a podcast esetében azért ez persze egy filozófiai kérdés, de azért szerintem tök egyértelmű. Tehát mondok példát a két ellentétre, hogy a felületes hallgatás, vagy a mélyebb megértés az, ami elvárás. Motivációt, inspirációt akarnak szerezni, vagy inkább tényszerű tudást, ismeretet. Kikapcsolódásnak tartják, szórakozásnak, vagy tájékozódásnak, informálódásnak, és a kedvencem, amit nagyon féltem, hogy nem fogják megérteni, de tulajdonképpen megértették, ez a mondjuk egy műsorkészítőnek a szubjektív véleményére értik, ítéletére kíváncsiak, vagy pedig az általa közölt, objektívnek tartott véleményre és értékítéletre. Tulajdonképpen tényleg az egy szóval lehet összefoglalni, hogy ezek az emberek ilyenkor valamiféle közszolgálatiságot várnak el a podcasttől, mert hogy az objektivitás nagyon fontos, a tényszerűség roppant fontos. Ezért nagyon fontos az például, hogy a podcast készítője hiteles legyen, mert hogyha hiteles, akkor azt már nem annyira szubjektív véleményként fogjuk el fel. Tehát, hogy én baromira ezt látom, és nem feltétlenül csak itt politikára gondolok, mert nagyon sok politikai podcast is van, és ez a közszolgálatiság ugye a politikára rímel elsősorban, már csak azért sem, mert ugye az első kategória, amiben téma, amit szeretnek hallgatni az emberek, az ismeretterjesztés, de utána bizony ott vannak ezek a bizonyos közéleti tematikák is. Tehát, hogy szerintem a podcastnek egy ilyen szerepe van most jelenleg a médiatérben, és szerintem ez is hozzájárul egyébként ahhoz.
De talán azért megkitölt egy hiányt?
Igen, én simán kimondom, igen, kitölt egy hiányt. Én azt mondom, hogy kitölt egy hiányt, és figyelj, tehát nagyon jó gazdasági podcastek vannak, tehát hogy mi azért természetesen mérjük azokat a nagyobb podcasteket is, amik úgy benne vannak a köztudatban, és azért látszik, hogy a közéleti problémákkal, vagy gazdasági problémákkal foglalkozó podcasteket azért nagyon tudják említeni az emberek. Tehát nekem az a kutatói megélésem, igen, hogy az emberek úgy gondolják, hogy kitölt egy hiányt. Uh-huh.
Nagyon, hogyha jobban belegondolunk, ugye a médiatér az hogyan változott meg az elmúlt, nem tudom, 15-20 évben, és ez nem csak egy magyar sajátosság, hanem nemzetközi sajátosság, akkor pont azok az nagyobb elmélyülést igénylő, vagy mélyebb tudást átadni képes tartalmak koptak ki a médiából, amit egyébként meg a podcast az át tud adni. Tehát mikor van olyan, hogy fél órán keresztül, vagy akár egy órán keresztül valaki egy médiumot, egy műsort tud fogyasztani, hát ez akkor lehet, ha éppen filmet néz mondjuk, de nagyon más ilyen eset nincsen. Az ugye inkább a szórakoztatásról szól, és ebben az esetben meg az egy vagy fél óra, amit podcast hallgatással tölt, az meg inkább így az ismeretszerzésről, vagy az ismeretek, meg a tudásnak a tágításáról szól. Ez igazából a médiában máshol jelenleg nem annyira hozzáférhető, tehát más médiatípusban arra gondolok. Sem a rádiós piac nem így épült fel, hogy ilyen jellegű tartalmakkal lenne tele. A televízióból ez már éges-régen kikopott, a nyomtatott sajtó az még akár tudhat ilyet, mondjuk a magazinvilág, de azért már az is nagyon-nagyon minimálisan jellemző.
Meg ott kell a szem. Tehát,
meg hát ott kell a szem, nyilván. Csak azt mondom, hogy így az elmélyültség, meg a mély tudás, meg az ismeretterjesztésben tudhat ilyet egyébként a nyomtatott sajtó, de már mondom, az is nagyon-nagyon minimális. Eleve a tartalomválaszték nagyon minimális, és akkor kész, itt a vége. Uh-huh. Tehát igazából ezért nagyon-nagyon fontos, és nem véletlenül tudott ennyire népszerű lenni ez a médium világszinten.
Tehát ad valami olyasmit, ami viszonylag semleges, mondta ezt egy interjú alanyom, akivel beszélgettem a podcastekről. Tehát keresik a semlegességet, az őszinte hangot, az objektív véleményt, eközben keresik a információnak a helyét a saját világukban, tehát abszolút olyan értéket ad nekik, amik nekik fontos, és ezért hajlandóak időt áldozni rá.
A semleges szót azt nem értem amúgy, de azt semmiképpen sem értem relevánsnak itt, tehát hogy ugye tehát sem az objektivitás, sem a semlegességet. Ugye azért nem, mert a podcast az egy nagyon személyközpontú médium. Uh-huh. Tehát nem azt várjuk a műsortól, hogy az nekünk adjon egy teljesen objektív képet, hanem követünk bizonyos műsorokat, amiket vezetnek műsorvezetők, vagy akár több műsorvezető is, és mi azokat az embereket kedve, vagy mint úgy értem, a hallgatók azokat az embereket hitelesnek gondolják, szeretik, kedvelik, és innentől kezdve elkezdik követni, meg hallgatni a műsorukat. De a semlegességnek biztos, hogy van egy magyarázata abban a beszélgetésben, amit te
hiteles, valószínűleg
folytattál. Az. Valószínűleg a hitelesség igen. A fontos itt, mert azt szerintem az a legfontosabb ilyen ismérve egy podcastnél, hogy az annyira közel engeded magadhoz a műsort és a műsorvezetőt, hogyha ott a hitelessége nem elegendő, vagy nem, vagy csorbul, akkor azt azon nyomban kiszúrja az ember, rendkívül jó érzékszerveink vannak erre. Úgyhogy...
Hát igen, persze ezen lehetett vitatkozni. Én azt hiszem, hogyha valakit hitelesnek tartunk, akkor az általa elmondott dolgok akár lehet, tűnhetnek objektívnek, és nyilván nem az. De hogy van egy ilyen űr, az egészen biztos. Én csak annyival szeretném azért kiegészíteni mindig, hogy beszélünk arról, hogy a rádió nem ezt a szerepet tölti már be, a sajtó is már, hát nagyon nem ezt a szerepet, ezért tök egyetértek. Annyi kitétele, hogy például a sajtópiac, ahogy én látom most azért valami, egy enyhe reneszánszát éli. Tényleg az időért azért folyik a harc, de penetrációban én úgy látom, hogy a sajtótól például semmit nem vett el, mert hogy közben a sajtó funkciója is megváltozott, és most már a podcast tölti be azt a funkciót. Úgy tűnik.
Itt egyébként a hitelességre visszanézve, most megnéztem az adatokat, mert volt erre egy kérdésünk, hogy mi a fontos a podcast választásánál, és itt kijött egy nagyon jó kis sorrend, hogy a podcast tematikája tartalma, nyilván ez az első számú választás, de a második a podcast készítőjének a hitelessége, a harmadik a podcast vendégeinek a hitelessége, tehát a hitelesség szó tényleg az, amit így alá tudunk támasztani kutatási eredményekkel, hogy ezt keresik alapvetően a hallgatók.
És akkor még itt egy kis kiegészítés a beszélgetés elejéhez, hogy például ebbe az adatsor, vagy ebbe a kérdéssorba beletettük azt is, hogy videós formátum legyen, hogy az mennyire fontos. Hát az a legkevésbé fontos igazából mindközül. Tehát, tehát ezért tudok egyetérteni azzal, amit a Balázs mondta, hogy igazából az, hogy most hallgat, tehát hogy tulajdonképpen irreleváns, hogy maga, mi a platform maga, mert hogy a videós formátum, mint elvárás is tulajdonképpen irrelevánsnak tűnik ahhoz képest például, hogy akkor hiteles legyen a műsorvezető.
Tehát a fülnek tematika. Készül.
Így van.
Fülnek készül. Egy dologat még szeretnék itt felvillantani, mielőtt átmegyünk a reklámra, hiszen ahhoz, hogy fejlődjön egy iparág, egy új üzletág, az mindig kell pénz is, de... Valójában igaz az szerintetek, hogy eljött a shortcastek ideje? Tehát, hogy a rövid podcastek ideje? Ugyan a kutatásban ezt is mértük, és azt láttuk, hogy alapvetően nagyon mennek a 10 percnél, vagy rövidebbek, amit elvárnának egy podcasttől, de tulajdonképpen nem ez a piaci jelenlegi felállás, hogy 10 percnél rövidebb podcastek vannak. Vagy hogy látjátok ezt? Ez jövője lesz a podcasteknek?
Azt gondolom, hogy a műsorok sokfélesége az ugye egy piacnak a fejlődésével következik be. Vagy a tartalom sokféleség az, ahogy így fejlődik egy piac, úgy következik be. Jelenleg a podcast világon mindenütt egy viszonylag hosszú formátumú műsor jellemzővel indult. Tehát, hogy mindenütt azért viszonylag... Egyrészt mindenhol nagyon sok amatőr, nem média tartalomkészítéssel foglalkozó ember kezdett el műsorokat csinálni. Ebből mi alakult ki? Az alakult ki elsősorban, hogy kevéssé szerkesztett és meglehetősen hosszú műsorok terjedtek el. Ez Magyarországon is így volt, Amerikában is így volt. Utána jelentek meg a médiavállalatok által készített egy fokkal professzionálisabb keretek közé, szerkesztettebb keretek közé szorított műsorok. Ez az Egyesült Államokban, angolszász világban és Nyugat-Európában is azért már elég egyértelműen itt tart a piac. Ez Magyarországon is most már kezd így alakulni, bár egyébként nálunk a média cégek is eleinte ezzel a borzalmas szerkesztetlen, a borzalmas szót csak azt próbáltam így súlyozni, tehát hogy így kifejezetten szerkesztetlen műsorokkal álltak elő, ezen is most már változtatgatnak a magyar médiacégek. Amit fontos, hogy így az angol száz piacon is eljött egy idő után, a sok-sok hosszú műsor után a rövidebb formátumoknak az ideje. De ezek nem kiváltották a hosszúakat, hanem csak egyszerűen arról szólnak, mint ahogy egy újságban is van hosszú cikk meg rövid cikk, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgató válasszon az éppen aktuális időkeretéhez megfelelő hosszúságú műsor. Tehát ez nem azt fogja jelenteni, hogy jaj, akkor itt most már csupa rövid műsor lesz, és véget érnek ezek az ilyen iszonyatos hosszúságú, több órás műsorok. Nem. Az is marad, megmaradnak a középhosszúságú műsorok is, és valószínűleg már most is van egyébként magyar nyelven 15 perces, 10 perces műsor, vannak ilyenek, sok egyébként hozzáférhető, de ebből nyilván lesznek majd még többen, és azért, mert hogy egyszerűen színesedik ez a tartalomkínálat is. Ezt én nem gondolnám trendszerű dolognak, hanem inkább csak egyszerűen, ahogy így változnak a műfajok, meg ahogy jönnek be az újabb és újabb műfajok, úgy színesedik ez a piac is.
Igen, hát egyébként én értem, hogy Klenó miért kérdezi ezt. Ugye amikor összehasonlítottuk a két adatsort, akkor tényleg az van, hogyha megnézzük azt, hogy mi az ideális podcast hossz, akkor ott maradunk a 25-30 percnél. De tényleg az előadás után megnéztem egyébként, hogy mi volt 2021-ben és mi volt 2023-ban. De valóban nőtt azoknak az aránya, akik ezeket a rövidebb podcasteket kedvelik. Tehát, hogy tényleg mintha lenne ebben egy ilyen trend, amit az átlag ugye elrejt. Tehát ugye értjük, kicsit polarizálódott a két szélső érték, az átlag azért maradt flat. De én is ennek tudom be, amit a Balázs mond, hogy egész egyszerűen, hogyha kétszer akkora bázis van, akkor maga a célcsoport is diverzifikáltabb lesz, és bizony-bizony lesz, aki meg fogja magának találni, és biztos vagyok benne, hogy a podcast célcsoporton belül neked is igazad lesz, mert lesz egy olyan, aki tök rá fog állni a shortcastre, mert aktuálisan olyan az élethelyzete, vagy nem tudom, mert azt tudja befogadni, és biztos, hogy lesznek olyan, akik megmarad az élet meg mindennél, ami aztán tényleg több órás podcasteket tud csinálni. Tehát, hogy ez csak a műfaj differenciálódást mutatja nekem is.
Ezek tudatos médiafogyasztók, akik tartalomfogyasztók, akik podcastet fogyasztanak, ahogy ezt már az elején is, vagy többször megbeszéltük. Tehát innentől kezdve, amikor neki negyed órája van, akkor, és lehetősége van választani egy olyan műsort, ami negyed órás, vagy 10 perces, akkor fog választani. Ha ráér jobban, és őt egyébként a történelem érdekli, mondjuk, akkor választ egy másfél órás történelemmel foglalkozó műsort. Tehát, hogy ez a tudatos médiafogyasztónak a jellegzetessége, hogy keresi az aktuális élethelyzetéhez legjobban passzoló tartalmat.
Kanyarodjunk el rá a reklámokra. Magán a Podcast Fesztiválon is többször elhangzott több előadásban is, hogy nagyon-nagyon legyünk óvatosak, mármint a hirdetők és maguk a műsorkészítők is, nehogy a reklám megölje ezt a formátumot. Nem tudom, ti ezzel egyet értetek? Tehát mit gondoltok erről? A reklám tényleg ennyire veszélyes?
Így elgondolkodtam magamban ezen említett konferencia végén, amikor tényleg már nem tudom, hogy 80-szor hangzott el ez a sopánkodás a reklámokkal kapcsolatban, hogy ez egy annyira magyar jellegzetesség, hogy van egy médiapiacunk jelenleg, ahol amúgy egyébként viszonylag kevés reklám jelenik meg egyelőre, és hát azért még tényleg ahhoz, hogy ez a médiapiac megerősödjön, itt jó tartalmak legyenek, az finanszírozni tudja a hirdetői oldal, ahhoz még rengeteg hirdetőt kell meggyőzzünk arról, hogy jöjjenek, és mi most rögtön már még semmi nem történt, de már elkezdünk azon siránkozni és agódni, hogy ja Istenem, a reklámok hogy fogják majd tönkretenni ezt a médiapiacot, úristen, jaj, csak vigyázzunk rá, el ne törjön. Értem az aggodalmat, de azt gondolom, hogy ez egyrésztről arról szól, hogy Magyarországon eleve van egy ilyen rettenetes ilyen reklám utálat, és a reklámokkal szembeni ellenszenvígy, ez egy ilyen teljesen általános, biztos rengeteg kutatásban állatok, ez kijön ez az eredmény, ez az egyik oka. Valójában szerintem minden egyes média tulajdonos, és az, aki birtokol tartalmat, az ebben az esetben nagyon egyértelmű ráhatása van ennél a médiumnál arra, hogy abban milyen típusú reklámok fognak megjelenni. Hogyha ez egy, hogy egy emberhez kötődő, tehát egy individuális, külön indie podcasterhez köthető műsor, tehát független podcasterhez köthető műsor, akkor ő tényleg magánszemélyként aztán teljes egészében eldöntheti, hogy mit rak be, kit rak be, stb. Stb. Ha ez egy média cég, megint csak azt mondom, ott van a kezébe a lehetőség. Azért azt lássuk a podcast médiánál, hogy sokkal-sokkal szabadabb média, mint mondjuk az online videók világa, ha már ugye a YouTube többször is szóba került, mit tudsz csinálni a YouTube-on, hogy megvédd azt a drága online videódat? Semmit. Fölteszed a videót, a YouTube meg telerakja borzalmas minőségű és rettenetes reklámokkal, fölteszed a kezed, aztán jó napot kívánok, örülsz neki, hogyha YouTube ebből, vagy a Google visszacsorgat néhány fillért. Természetesen, hogyha nagy letöltéseket produkálsz, akkor ez a néhány fillérből lesz szép, szép összeg, de megint csak azt mondom, hogy semmi ráhatásod nincs, vagy nagyon minimális ráhatásod van arra, hogy így konkrétan milyen hirdető, konkrétan milyen spotjával jelenjen meg. Ez a podcast médiában abszolút nem így van, mert ez a legszabadabb médiatípus, ezt nem kebelezte be még egyelőre semmelyik ilyen nagy nemzetközi tech óriás sem, így aztán a tartalomgyártók kezébe óriási szabadság van. Úgyhogy én inkább azt szeretném kidomborítani, nem aggódnék attól, hogy jönnek a hirdetők, hanem azt szeretném kidomborítani, hogy ez egy olyan médiapiac, ahol a tartalomgyártónak van lehetősége befolyásolni azt, hogy milyen hirdetés jelenik meg, és hogy ki jelenik meg ott milyen terjedelembe, és ez egy óriási nagy dolog, és jöjjenek a hirdetők, very, very welcome, mindenkit nagyon-nagyon szeretettel várunk ennél a médiumnál.
Sőt, ezt még ki is egészíteném azzal, hogy néhány mély interjút ugye készítettem podcast hallgatókkal. Abszolút nem gondolják azt, hogy a reklám rossz. Azt gondolják, hogy ha a reklám illeszkedik a tartalomhoz, akkor elfogadható, sőt, üdvözítendő. Ha nem illeszkedik, akkor nem szeretik. De hogyha választaniuk kellene a között, hogy előfizetés, vagy inkább reklámot hallgatnak, inkább a reklámot választják.
Igen, egyébként érteni vélem azért az aggodalmakat. Csináltunk egy térképet, ami arról szól, hogy a különböző platformokon megjelenő reklámtípusokat mennyire tartják relevánsnak, tehát nekik szólulnak az emberek, mert megkérdeztük azt is, mennyire zavaró. És azért a podcast reklámunk egy ilyen nagyon-nagyon szép térben vannak, mert ugye az egyetlen olyan reklámtípus per pillanat, percepciók alapján, amiről azt érzik az emberek, hogy releváns, és egyébként nem zavaró. Tehát, hogy szerintem ez az a kis törékeny kincs, amit úgy érdemes, és értem, hogy ügynökségi oldalon ez nem egy olyan óriási nagy érv, de én azt hiszem, hogy ott egy ilyen friss piacon azért mindannyian egy kicsit magánemberként is gondolkodunk ezekről a dolgokról, és ez egészen biztos, hogy ugye, tehát hogy erre példa, hogy a YouTube azért tud szerintem majd előbb-utóbb hasítani YouTube Premium-mal, mert a YouTube reklámok a legidegesítőbbek, és tulajdonképpen azt is érzik az emberek, hogy egyáltalán nem releváns számukra. A TV reklámok azok legalább relevánsak, bár baromira idegesítőek is tudnak lenni ebben a nagy reklámellenességben itt Magyarországon. Tehát a podcast az tényleg egy ilyen terep. És ugye mondtad azt, hogy ez az adott podcast tematikájához való illeszkedés az egy kulcsfontosságú dolog. Egyébként ezt pont 2021-ben mértük, ha jól emlékszem, akkor ott ki is tudtuk mutatni azt, hogy a könyv reklámok azok, amik a legjobban megmaradtak a podcasterekben, mert hogy az tényleg egy olyan közeg, ahol például egy könyvvel kapcsolatos reklámot be lehet fogadni ezeknek az egyébként intellektuális embereknek. Nem vagyok benne biztos, de nem tudom, tehát hogy egy FMCG terméket, mondjuk egy Túró Rudit egy podcast előtt elsütni, az mennyire gáz vagy nem gáz?
Változó egyébként, ez mindig a kreatívon múlik. Tehát azon múlik, hogy az az adott hirdető, az az adott termék képes-e abban a közegben, amiről tudjuk, hogy milyen közeg, tehát egy intim hallgatási közeg, képes-e olyan reklámot csinálni, ami abba a típusú hallgatási szituációban nem úgy nyomul be, hogy az rendkívül idegesítő legyen. Tehát csak mondok egy példát, podcast hallgatást én mindig egy kicsit olyan szituációhoz szoktam hasonlítani, mint hogyha a barátaiddal vagy a pároddal ülnél egy kávézó asztalánál, és nyilván a reklámozónak, vagy hát így a hirdetőknek azt kell figyelembe venni, hogy ők oda jönnek ehhez az asztalhoz, úgyhogy egyébként nem azért ültél le ahhoz az asztalhoz beszélgetni, hogy őket hallgasd, és ebben a közegben kell valamilyen szempontból relevánsnak lenniük, és nem tolakodónak, és úgy egyébként, hogy pontosan tudja az a két ember, aki annál az asztalnál ül, vagy három, hogy szükség van arra, hogy legyen egy hirdető, mert ha nincsen, akkor nincs műsor sem. Tehát azért ezt ezek az emberek, hiszen tudatos médiafogyasztók, intellektuális közegről beszélünk, iskolázott, stb. Tehát értik azt, hogy itt nem arról van szó, hogy így rájuk zúdítanak valami kellemetlenséget, és nekik ezt így csukott szemmel végig kell el kell viselni, hanem arról, hogy tudják. De azért ne éljen ezzel vissza senki. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen kreatívan kell ezt megközelíteni, se Túró Rudira térünk vissza. Hát el tudok olyan kreatívot képzelni, ami adott esetben a Túró Rudiról szól, és működőképes, tehát simán. És ugye azt se vegyük, vagy hagyjuk figyelmen kívül, hogy hát itt a reklámok hosszúságával lehet játszani. Természetesen lehetőség van ugye a podcastben, kimutatták amerikai kutatások, hogy a hosszabb műsorvezető által elmondott hirdetések vagy reklámok, azok a leghatékonyabbak. Tehát ami lehet, hogy egy perc, vagy másfél perc, vagy ilyesmi hosszúságú, és a műsorvezető mondja el, ő ajánlja azt a terméket, elképesztő hatékonyak. Tehát ha ezt nézzük, akkor lehet, hogy egy Túró Rudiról is lehet úgy beszélni, ha ezt a műsorvezető úgy teszi meg, jól teszi meg, ami működőképes. Az is lehet, hogy dinamikus, klasszikus spotot lehet úgy beilleszteni, ami pre-rollt, mid-rollt, post-rollt, ami a műsor elején, közepén vagy végén van, ami nem annyira zavaró, hogy átlépni azt a kellemetlen határt, amit már nem szabad neki. Tehát millió lehetőség van megjelenni a műsorok környezetében, csak szerintem kell hozzá kreativitás, meg ismerete ennek a helyzetnek.
Meg a műsornak.
Meg a műsornak, igen.
De van egyébként egy másik formátum, ha nem reklám, akkor az a szponzori, és nekem mindig az egyszer lenn műsorotok jut eszembe, ahol nagyon szépen a magához a műsorhoz illeszkedően van egy szponzora a műsornak, amellyel teljesen hitelessé lesz maga a szponzor is, meg a maga a műsor is, hiszen annyira együtt jár ez a két dolog, hogy nem az, hogy zavaró, hanem inkább egy nagyon plusz imást ad az adott szolgáltatónak, hogy ezt a műsor szponzorálja, hiszen ezzel értéket ad, segíthet másokon, és még a műsor fennmaradásáért is sokat tesz, amit szerintem az egyik legkiválóbb hazai műsor, ha így dicsérhetlek szemtől szembe.
Nagyon szépen köszönjük.
Tehát ez az, mi van a szponzorációval és az előfizetéssel is?
A szponzorációról először, ugye ezek hosszabb távú együttműködéseknél érik meg igazán, mert a szponzorációnak a, tehát az, hogy az egyszerlent esetében ennyire jól együtt van a szponzori, tehát hogy mondjam, a műsornak a üzenete és a műsornak a küldetése és a műsornak a tartalma, és egyébként a Generalia főszponzor ennek a műsornak, Generalia biztosító, meg hát egyébként nyilván mindenféle szponzorációnak az, hogy azok az értékek, amiket a műsor képvisel, azok egyszerűen átragadnak, átöröklődnek arra az adott márkára, és ehhez nem is feltétlenül kell nagyon hosszú ideig tartani egy ilyen együttműködésnek, tehát egy évad adott esetben, ami mondjuk egy ilyen 10 részt jelenthet egy műsor életében, az alatt már azért ez elég jól át tud forogni. Ezt mindenképpen olyan esetben minden márkának tanácsolnám, amelyik így értékeket szeretne magához közel húzni. Előfizetés az pedig, hát bocsánat, szerintem kutatásban elég sok szó es, vagy hát volt erre vonatkozó kérdés.
Alacsony az elfogadottsága hát, az előfizetés.
Eleve ott kezdődik, hogy nagyon nehéz jelenleg a jelen körülmények között ezt az előfizetéses modellt a podcasteknél egyáltalán technológiailag megvalósítani. Azáltal, hogy nagyon sokféle lejátszón hallgatunk műsorokat, ezért ahány lejátszó, ugye a nagy lejátszó típusok, ugye az Apple meg a Spotify, Apple Podcast, Spotify, mind a kettőnek van külön előfizetéses rendszere. Azonban, ha az egyikbe előfizetéses rendszert bevezetsz, és valaki arra előfizet, akkor ha bárhol másút ingyen meg tudja hallgatni azt a műsort, akkor az ugye bukó. Tehát természetesen akkor csak arra az egy lejátszóra tudsz lőni, vagy arra tudod azt az adott műsort elindítani, ami jelenleg azért az itthoni magyarországi ilyen minimál kicsi piacon egyelőre teljesen felesleges. Úgyhogy ez az előfizetés az ilyen szempontból nem mondanám, hogy üzleti modell tekintetében túlzottan releváns, bár extrém esetekben lehet, inkább ami jellemző, az a támogatói hozzájárulás egy-egy műsornak az életéhez. Ezt jellemzően a Patreon nevű felületen szokták a műsor készítők kérni. Itt el tudok képzelni, itt pontosabban itt ismerek jó néhány magyar podcastet, ami jelentős mennyiségű támogatói bevételt tud havi szinten realizálni Patreonos támogatókból, uh-huh. és abból él. Tehát uh-huh. ilyet tudok mondani.
Hát igen, tulajdonképpen a kutatás is ezt erősíti meg. Nyilván mi feszegettük azért ezt az előfizetői kérdést, hogy akkor mi újság, hát pont ugyanazt kaptuk, mint mondjuk azt hiszem legutóbb. Nem, hát ezt állandóan feszegetjük ezeket a kérdéseket, de analógiaként azt mondanám, hogy 10 éve azt feszegettük, hogy akkor a hírportáloknak a fizetős modelljét hogy lehetne Magyarország? Sehogy. Tehát, hogy ami Szlovákiában például annak idején sikerült a piánó rendszerrel, az itthon nem tudott megvalósulni. A podcastnél tök ugyanez van, tehát, hogy gyakorlatilag ide a Klenula is írt, hogy létezik egy 10% körüli fizető közönség. Egyébként 10-17% azt, hogy ha már fizetni kell, havi előfizetést választanék, de mondjuk azt, hogy a lelkesedés az nem túl nagy. És valóban ez a támogatói rendszer az, ami működni látszik.
Na hát jó körbe jártuk ezt a témát, és egy kérdésem maradt itt a végére, hogy mit hoz a jövő? Mi lesz holnap, meg holnap után? Balázs, mit gondolsz erről?
Abba bízom, és minden jel arra mutat, hogy ez meg fog valósulni, tehát ez nem csak egy reménykedés, hogy a podcast média piac az tovább dinamikusan fog növekedni. Természetesen minden országban van egy hallgatói plafon, de hát ettől még nagyon messze vagyunk. Úgyhogy még nagy valószínűséggel az idei évben bőséges nagy növekedés várható mind reklámpiaci értelemben, tehát mind a hirdetési bevételek tekintetében, mind pedig valószínűleg a hallgatói kör növekedésében. Reméljük, és ez a tervünk, hogy a következő években már évente fogunk piacméretet kutatni. Nyilván iszonyatos gyorsasággal fejlődik a podcast mögötti technológiai háttér is, tehát mind a mérési rendszerek, mind a tartalomdisztribúciós megoldások, és egyáltalán tehát elképesztő gyorsan fejlődik ennek a médiapiacnak a nemzetközi világszintű technológiája is. Ez mind-mind az irányba mutat, hogy ezt a médiumot egyre jobban lehet majd használni reklámcélokra, egyre egyértelműbb és jobb lesz olyan szempontból, hogy a fogyasztók jobban tudják majd befolyásolni azt, hogy inkább tartalomért fizetnek, vagy inkább a figyelmükkel fizetnek egy-egy hirdetésért, de hogy fizetni valami módon mindenképpen kell nekik. Tehát ez is valószínűleg fejlődni fog, úgyhogy egy nagyon izgalmas piac, és egy nagyon egy fényes jövő előtt áll, én ezt gondolom.
Hát az elmúlt 2-3 évben én kutatóként azért megtanultam, hogy a prognózisok óvatosan kell tenni, mert nagyon gyorsan változik minden, de egyébként én is azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon fejlődő piac lesz. Biztos vagyok benne, hogy lesznek benne hullámzások, hogy a streamingnél is volt hullámzás, ott is tulajdonképpen számomra valahol értetetlen, miért pont 2023-ban robbant be újra a streaming piac, tehát el tudunk képzelni, hogy ott is azt láttuk, hogy a Covid hozott egy nagyon nagy nyomást, ott elfogyott azoknak az embereknek a köre, akik úgy hirtelen be tudtak lépni a streamingbe, és akkor 2023-ban még nem egészen értjük, hogy miért, de az ár az egészen biztosan benne van, ez a skálsótájmos dolog, ami megbolygatta egyébként a kedélyeket a streaming piacon, az megint tudott egy robbanást hozni, de itt azért eltelt 2 év, amíg ez itt tetőzni látszott, ez az egész streaming. Ha ezt hozom fel analógiaként, akkor simán el tudunk képzelni egyébként, hogy ezek a nagyon edukált, nagyon városi, nagyon fiatalos rétegek már azért elfogynak, mint potenciális új hallgatók, mert hogy ők már hallgatják a podcastet. Szerintem az a kérdés, hogy akkor tud-e még újabb demográfiai csoportokat behúzni. Előbb-utóbb befog, tehát ez egészen biztos, de hogy ezt most 2023-ban vagy 2024-ben fogja megtenni, azt nem lehet szerintem előre látni, meglátjuk. De tovább fog fejlődni. Tehát ha csak a nemzetközi számokat nézzük, akkor is törvényszerűen tovább.
Tehát messze van még a plafon.
Messze.
Köszönöm szépen a beszélgetést, több podcastet, több hallgatót, gyakoribb adásokat, és több hirdetőt kívánok nektek.
Köszönjük, és köszönöm én is a figyelmet mindenkinek.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm a hallgatóknak, hogy itt voltatok velünk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.